Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma jó sok dolgunk van, sok kis apró, úgyhogy nem biztos, hogy egy hosszú podcast lesz, mivel még ugye nem volt Durant csere, ezért apróbb igazolások voltak a legutóbbi podcastünk óta, meg egy-két új infó kiderült, azokra kitérünk, tehát lesz egy ilyen hírblokk, ami még így a free agentekkel foglalkozik. Az adásunk másik fő témája, hogy befejezzük a hiányzó keleten-nyugaton díjakat, amiből egyetlen egy olyan van, amit igazán még mindig nem tudunk kiosztani, de arra majd tényleg visszatérünk. Ugye, amikor kigondoltuk a díjakat, akkor erre a gyengeségére ennek a speciális díjnak nem gondoltunk, de majd eljutunk oda. És a harmadik pedig az az, hogy már most szeretném mondani a kedves támogatóinknak Patreonon, jöhetnek kérdések, lesz egy különleges mailbag a nyáron, ha minél hamarabb, hogyha rajtunk múlik, tehát lehet, hogy már a következő heti második adás péntek szombat tájéken ez lesz. Többet nem árulnék el róla, csak a témát, hogy mi hogy működik az NBA-ben. Olyan kérdéseket várunk, amit már korábban is néha kaptunk, és nem igazán tudtunk megugrani, mert ehhez tényleg ott kellene dolgozni. Például volt ugye egy olyan, hogy mi történik akkor, hogyha egy játékosnak amúgy két részletben jön meg az éves fizuja, de időközben, évközben elcserélik. Honnan kapja meg a második részét a fizujának? Ilyen jellegű kérdéseket mi is gyűjtünk, és ti is kérlek, hogy írjatok nekünk. Egyébként az elmúlt időkben már egy-két kérdés beszaladt Patreonon, azokat se fogjuk elfelejteni, de ez a mailbag most kifejezetten erről szól majd, és nem tudom megígérni, hogy jövő héten lesz, vagy nem tudjuk megígérni, hogy jövő héten lesz, de megpróbáljuk minél hamarabb leszervezni. Szóval, patronok, akkor ragadjatok billentyűzetet, és köszi, hogy támogattok, ezt pedig másképpen is szeretnénk megköszönni, ugyanis most kisorsolunk egy meszt, mégpedig ez ugye a mi felajánlásunkból, Zolival, vagyis bármilyen meszt lehet majd választani a nyertesnek, és hát van itt egy nagyon érdekes jelenség patronon, mégpedig az, hogy az előző hónapban kettővel kevesebben lettünk, ebben a hónapban az a kettő már vissza is jött, már nem konkrétan, de elvileg ugye 300 fölött kéne, hogy legyünk, de a Patreon most csinált megint egy ilyen hát leradírozást, tehát akik régóta nem tudtak utalni, azokat szerintem levette, és most 290 lesz majd a Magic Number, Zoli, mert mondom előre, amit be kell ütnöd, de ugye sokszor van az, hogy az ember kártyát vált, és akkor még a régi kártyán hagyja a Patreont, ez számunkra már egy ismert jelenség, és időnként beszoktam mondani, és szoktatok is visszajelezni, hogy köszi, hogy mondtad, és szerintem most is erről van szó, úgyhogy mondom minden kedves hallgatónak, aki esetleg még a régi kártyáját hagyta be Patreonon, de szeretne minket támogatni, hogy az írja már át az újra, mert szerintem most volt az, hogy így a Patreon leradírozta őket gyakorlatilag, és ezért lettünk hirtelen úgymond csak 290-en. És akkor nincs más hátra, mint hogy sorsoljuk ki ezt a meszt.
Akkor az egyes szám természetesen a legalacsonyabb, és 290 vagy 291?
290.
290. Generate 272-es szám.
Oké. Okay. Akkor az utolsó oldal. És akkor kérem szépen, Buti Sándor a győztesünk, aki 2018. július 12-e óta támogat minket minden hónapban. Nagyon-nagyon szépen köszönjük neki is, és mindannyiótoknak a támogatásodokat Patreonon, patreon.com/keleten-nyugaton, és Sanyi, arra kérnélek, hogy tedd már meg, hogy felveszed velem Facebookon a kapcsolatot, ha ez nem lehetséges, akkor abban az esetben e-mailben a keleten-nyugatonra nyugodtan lehet írni, vagy Patreonon, de az a leggyorsabb, hogyha Facebookon engem meg tudsz valahogy keresni, és akkor megbeszéljük azt, hogy milyen meszt választasz, azt megrendeljük neked, én aztán azt eljuttatom hozzád, és utána remélhetőleg egy fotót is kapunk tőled, és akkor így teljes lesz a kör.
Így van, és természetesen mi fizetjük ki, ha nem lett volna egyértelmű. Rendelünk neked egy meszt, leszervezzük, aztán eljuttatjuk hozzá, de amúgy te fizeted, az nem lett volna azért akkora meglepetés meg ajándék, de mi fogjuk állni a meznek az árát.
Ez pontosan így van. Na hát akkor a nyertesünk erre a hónapra megvan, Sanyi, még egyszer gratulálunk, és én azt gondolom, hogy akkor most gyorsan a keleten-nyugaton díjak maradékán menjünk végig. Hát ugye még maradt 4 darab egyéni díjunk, és a többi az pedig csapatdíj. Itt azért elég sok olyan van, amin nem kellett gondolkozni, hiszen úgymond egy már meghatározott sztoriról van szó. Rögtön jöjjön az a díj, amit korábban megemlítettem, amit ről még nem tudunk véglegesen nyilatkozni, ez az Isaiah Thomas díj, legjobb szerződést bukó játékos, akinek nem érkezett meg a pénzes kamion. Ugye Isaiah Thomas volt az, aki még amikor azt hiszem Sanzal kötött évi, talán 6 milliós szerződésén volt, de már a Bostonban fantasztikus idényen, akkor mondta, hogy hát jöhetnek a pénzes kamionok majd, amikor jön a free agency, és hát nem így lett, ezért róla neveztük el a díjat. Van egy jó jelöltünk, nem Zoli? Tehát aki azért most a jelenlegi hírek szerint nem annyira fogja megkapni azt a pénzt, amit remél vagy vár.
Így van, és ez ugye Colin Sexton, akit már akkor csapdajátékosnak tartottunk, amikor nagyon jól mennek ki még a szekér, és nem jöttek ugye azok a sérülések. Azóta pedig nyilvánvalóan még kiélesedett, kiteljesedett ez a narratíva nálunk, ami szerintem egy valós és jogos érvekből táplálkozó narratíva. Viszont mivel most már talán konszenzus az, vagy azt veszük észre talán, hogy a ligában is konszenzus lehet, hogy ő bár egy nagyon tehetséges szkórer, de mindenképpen egy csapdajátékos, ezt is látjuk most jelen pillanatban, és odáig juthatunk, hogy lehet, hogy le kell hívni a Q-ot, és úgymond saját magára fogadni, ami nem lesz egyszerű ebben a Cavs-ben, amelyik egyértelműen nyerni akar, és amelyik ugye a védekezést tűzte ki úgymond az ászlajára ebben a szezonban.
Egyébként én azt gondolom, hogy ez egyszerre igaz és nem igaz, mármint az, hogy nem lesz egyszerű, mert viszont nekik valószínűleg egy scorer akár a padról elképesztően jól jöhet. Megnézve, hogy az előző évi támadó teljesítményüket, azért van egy fogadásom, hogy Sextonnak lesz ott szerepe, és már egyszer felhoztam vele kapcsolatban, hogy a sérülése előtt talán életében először láttuk hát védekezni, szóval nagyon akarni védekezni. Nem biztos, hogy ez értelmes, de értitek.
Igen, és ugye az a baj itt, hogy nem baj, de valami szerintem baj. Ugye neki nem feltétlen baj, hogy Caris LeVert az a kulcs figura szerintem, aki itt fontos szerepet fog játszani, akit én ugye masszívan túlértékeltnek tartok, de kicsivel jobb véleménnyel vagy róla.
Nekem is esik vissza ez a történet, de még talán egy picivel jobb véleménnyel vagyok róla.
És ugye annyira nincs más, aki szervezni tud, ugye, mert nyilvánvalóan Sexton a second unit-tal lesz fent sokat, lehet, hogy kezdeni is fog egyébként, mert ugye jelen pillanatban nagyon nem tudsz más kezdetni, csak őt és Levertet is. Ez szerintem valahogy így lesz megoldva, hogy Sexton fent lesz, aztán ugye hamarabb jön ki, és visszamegy a second unit-tal a második egységgel, és valóban, tehát itt tényleg szükség lesz arra, amit ő tud hozni, ami ugye hatékony pontszerzés, mert a Cavs-nak ugye nyilvánvalóan ez volt a hátránya. Ez azért változhat, hogyha Mobley nagyot tud ugrani, nagy szintet tud ugrani, mint scorer. Hát ugye valljuk be, hogy az ő játékának meg ugye ez volt a legnagyobb hiányossága az első évében, és ott azért arra számítunk, mert ugye az ilyen prospektek azért nagyon-nagyon sokan szoktak fejlődni az első pár évben, hogy ott azért lesz egy ugrás, és azért az 1-2 dinamika, a kicsi magas dinamika, ami meg lesz ugye Garland és Mobley között, ott azért ez egy sokkal hatékonyabb történet lesz, mint amit ebben a szezonban láttunk.
Igen, nyilván itt az is kérdés, hogy Garland mekkorákat tud még lépni, hogy teljesen naprendszer szinten fel tudja venni a terheket. Nem biztos, hogy ez a jó irány, szóval nem is ezt állítom, de az is lehet, hogy a Cleveland úgymond belső tehetségből megoldja, de az a valószínűbb, hogy azért Sextonnak a pontjaira szükség lesz ahhoz, hogy a Cleveland ütőképes legyen, ne csak hátul, hanem elől is. Ha most Sextonnak még nem lehet odaadni a díjat, mert ugye az ő sorsa még nem dölt el, akkor ilyen fájó szívvel de TJ Warrennek adnám. Nyilván nagyon nagy szívás ez a sok sérülés. Ő biztos, hogy azért, amikor például ott csillogott a Bubble-ben a 30-40 pontos meccseivel, akkor nem arra gondolt, hogy egy éves 6 milliós szerződést köt majd most a Brooklyn Nets-el, ahol azt se tudjuk, hogy ki lesz a csapattársa jövőre, és ki nem. Úgyhogy ha muszáj most odaadni, akkor talán neki adnám.
Én is őt írtam fel, szóval szerintem lefettük ezt a témakört.
Jó, na, viszont van itt egy tök jó díjunk, amire nekem több jelöltem is volt. Kíváncsi vagyok, hogy nálad ki nyert, kik voltak a jelöltek, a Derrick Rose Phoenix díja, vagy lemondtunk már rég róla, de feltámadt a poraiból. Van olyan játékos, aki egyértelműen nyert nálad? Mert szerencsére több ilyen játékos is
van. Nem van. Szerintem Dinwiddie volt ez a játékos.
Nagyon jó, csak én fel se írtam, mert egyszerűen ugye annyira évközben történt meg ez a feltámadás, és én még nem írtam teljesen le, hogy...
Nem, már az előző szezonja is rossz volt.
Tehát igen, ez kétségtelen. Igen.
Évek óta gyenge volt már.
Hagy mondjak egy olyan jelöltet, aki lehet, hogy picit out of the box, de szerintem még Dinwiddie-nél is jobb. Ez Gary Payton, a második.
Jó, felírtam én is őt. Én Biombot írtam fel még meg Gerit, őket hármukat, de a szeret miatt számomra Dinwiddie nyert egyértelműen, de értem, hogy miért érvez Payton mellett.
Tehát ő tényleg a hamvaiból támadt fel, úgymond. Igen, amúgy se volt igen. Egy nagy karrierje ezelőtt, csak pár csapatnál volt, amikor csak 10 naposom volt ő túlvélyen is, azt hiszem.
Talán, pont azért, amit most mondtál, talán ezért nehéz úgy igazán nyertesen kihozni, mert
Igen.
Ahhoz, hogy leírjunk valakit, ahhoz úgymond térképeket kerülni.
Igen, ebbe igazad van. Mondok még, akiket felírtam, csak mert szerintem érdemes őket megemlíteni. Steven Adams, akit mi ketten totálisan leírtunk, és úgy gondoltuk, hogy a Grizzlies rossz cserét csinál azzal, hogy Valanciunas Adamsre cseréli, és ezzel nem csak mi voltunk így, hanem gyakorlatilag az egész amerikai szaksajtó. Szóval én azt gondolom, hogy ez egyfajta feltámadás.
Igen, de itt ugye nem amellett érveltünk, hogy Jonas nem kellett volna elengedni, mert Jonasról is úgy gondoltuk, hogy igazából nem illik bele igen. A rendszerbe, és nem jó fit. Tehát annyira jó azért nem volt Adams, szerintem ebben
nem,
a
nem, de az, hogy a Golden State Warriors ellen joggal pályára kerülhetett, tőlem hogy speciális, meg ott alapból két non-shooter magas van, de ez azért mondjuk nagyon meglepő volt valahol.
Hát igen, de mondjuk ha emlékszel, akkor a legelső meccsen még játszott, agyonverték őket, a második meccsen már ilyen pár percre jött be, és azt hiszem a harmadikon nem játszott egyáltalán.
Ja, a Minnesota elleni sorozatban, így van.
Igen, és utána azért maradt meg ez a motivum, meg azért maradt meg ez úgymond, hogy ők mégis játszatható lett, mert igazából a Warriors Looney-val is tökéletesen működött, és úgymond nem kellett nagyon lemenniük ugye a death line-upokhoz. Felrakták időnként, de annyira jól működtek Looney-val egy klasszikus big man-nel, hogy igazából lehetett játszatni ellenük, és én nem gondolom azt, hogy nagyon jól játszott például Warriors ellen sem.
Igen. Azért azt mondhatjuk, hogy ez az éve, ha csak az alapszakaszt nézzük is, óriási pozitív meglepetés abba az irányba ment gyakorlatilag, amiben nem gondoltuk, de amúgy összességében egyetértek veled. Ezért is csak jelölt nálam. Al Horfordhoz mit szólsz az idei idényéhez?
Horfordot kihagytam, teljesen elfelejtettem, és lehet, hogy túlragás a playoff miatt, de ő azért igen, elég erős tipp.
És akkor még egy van, akit az igazából csak mi voltunk úgy, hogy a tavalyi szezon végén azt mondtuk, hogy kész elfogyott PJ Tucker, erre hoz egy karrierévet, szerintem ugyanígy megemlíthetjük.
Meg, és megemlítette Jimmy Butler is emiatt.
Ez nagyon jó volt. Tudod mit? Bazd meg, és... Joel Embiid is. Igen, én most őt is idehoztam.
Jimmy sajátos módon tud sok sikert kívánni. Igen. Volt csapattársének.
De abszolút vette a lapot amúgy Tucker, tehát az látszott, hogy...
Nyilván van benne azért némi igazság, tehát ők persze jó barátok, meg ugye megy a trash talk, meg nem kell feltétlenül mindig a legkomolyabb dolgokat mögé látni, de azért Jimmy büszke is, és azért valahol biztos privát csatornán is azért nyilván megbeszélték, de azért elmondta neki, hogy haver, itt is van egy nagyon jó csapat, miért lépsz le?
Szerintem menjünk tovább a Rashid Wallace elmentek otthonról díjhoz, hát ezt ugye egy meglepetés kaptam, mert a szokásosak ott voltak az élmezőnyben, azt hiszem Luka 18-at gyűjtött, Draymond Green is, Én Lukát mondtam az év előtt, te meg Draymond Green-t egyébként, és ők lettek holtversenyben a másodikak. Na te a győztes, az Trae Young lett. Ezt nem hiszem, hogy bárki gondolta volna.
Meg kell nézni, azt nem néztem meg, kicsit sajnálom, hogy ennek a tekószámnak hány százalékát kapta a szezon elején, amikor ugye hirtelen az volt az az éles váltás, megint tudod, hogy nem folyunk be senkinek semmit. Aztán ahogy haladt az év, és ez...
Ó, ez nagyon jó gondolat. Igen, igen, igen. Főleg ugye a Trae Young az egyik legnagyobb ilyen falt kiharcoló, tehát Harden mellett őt érintett
a legjobban. Eleinte a legnagyobb áldozatnak is tűnt, de aztán ugye visszatért igazából minden a régi kerékvágásba, és a play-offban nyilván megint kevesebb dolgot fújtak le, de az alapszakasz második felére ez megint kiegyenlítődött, és úgymond elkezdték a bírók is engedékenyebben fújni megint csak ezeket a szituációkat, és egyébként ugyanez zajlott, nem, most nem fogom tudni megmondani, de talán 10 éve kb., amikor egy nagyon hasonló szabályt hoztak, és ugye ott is a támadó játékkal kapcsolatban, illetve azt hiszem a zárásokkal kapcsolatban, meg talán az volt, hogy nem lehet megakasztani senkit fizikailag egy pillanatra se, nyilván nem csak az ilyen durvább után nyúlásokról beszélek, hanem úgy semmire, és azt is elkezdték fújni az elején agresszíven, aztán utána kiegyenesedett ez a dolog, és utána már nem ezzel foglalkoztak feltétlenül a bírók, úgyhogy most is egyébként ugyanazt láttuk.
Igen, van most egy jelentős különbség, azt azért mondjuk el, tehát hogy szerintem most a játékosoknak is alkalmazkodniuk kellett, mert legalább azt elértük ezzel az egésszel, hogy még a playoff végé, vagy a alapszakasz végére is, ahogy nem tudtál most már támadót kiharcolni, te ugrasz bele az ellenfélbe. Azt konzisztensen nem fújták végig. És mondjuk ez szerintem egy nagy eredmény.
Igen, viszont mondjuk támadónak se fújták sokszor, tehát ami
ez
eredetileg úgy kéne, inkább ilyen tovább.
Igen,
nem
igen.
Láttam semmit felfogásba, amivel nem feltétlenül értek egyet, mert ezek támadó hibák igazából, és be kéne fújni támadónak.
Igen.
Vannak persze olyan esetek, amikor nem egyértelmű.
Persze, meg amikor ugye oldalra ugorva dobsz, akkor az nem biztos, hogy támadó, nem lesz ott nagy ütközés, vagy nem tudom, meg ez a lábad találkozik, mert ezek azért ilyen nehéz kérdések. Na, menjünk a Gandhi díjra, legönfeldozóbb veterán, aki nem balhézik, ha nem kerül pályára. Van egy nagyon vicces, kíváncsi, hogy kitalálod-e, hogy van egy játékos, aki egyszerre megkapja ezt a díjat, és az antidíját is ennek.
Nem fogom kitalálni.
Volt egy játékos, aki azt mondta, hogy ez egy fiatal csapat, én veteránként itt most nem szeretnék itt az újjáépülésbe beletrolkodni, de a szezon felénél azt mondta, hogy bocsi, mégis szeretnék játszani.
Ja, John Wall, igen.
Hát nem. Mert ha kibírta volna végig, akkor övé ez a díj.
Igen, de hát ugye nem így történt. Én felírtam egyébként nyilván viccesen Udonis Haslemet. A legidősebb játékos.
Ő már veszélyes, nem? Azért őt már pályára küldeni veszélyes, tehát akkor ott valaki, valakivel pofoszkodni fog, vagy szóval, hogy ez tényleg
hát így... meg ő konkrétan ő meszkatnak van ott, meg ugye motiváló embernek. Ilyen gyakorlatilag ilyen meghosszabbított sokadik segédedző. Nem is olyan értem egyébként, hogy miért pazarolnak el rá roster spotot, de valahol megértem nyilván, tehát legyünk őszintén, azért a 14. 15. játékosod nem szokott osztani, szorozni, kivéve, hogyha sérülések vannak, de ha meg sérülések vannak, akkor meg megint csak tök mindegy, mert nem fogsz tudni olyan játékos találni a 14. 15. osztra, aki úgy érdemben tud segíteni. Lehet, hogy van egy-két kivétel csapat, ahol mondjuk olyan fiatal játékos van a 14. 15. poszton, aki egyébként jó lehetne, csak ugye egy veterán csapatban nem kapja még meg a lehetőséget, tehát ezek az esetek más tészta. De itt ugye nem erről van szó, tehát viccesen írtam le. Én Aldridge-ot írtam még le, aki meglepően jól játszott, és amit mondtunk, hogy tényleg szenzációs volt, és ahhoz képest utána már nem nagyon rakták be őt, nem játszották. Talán sérült is volt, ha jól emlékszem, de egy ponton utána újra a hatba fogható lett volna, de már úgy nem is gondoltuk arra, hogy úgymond ő tényleg úgy igazán komoly játékperceket fog kapni, pedig nagyon jól teljesített bizonyos szempontból nyilván, mert a védekezést azt természetesen nem segítette a jelenléte már ezen a ponton.
Igen, ugyanott keresgéltünk, de én meg Blake Griffinnél lyukadtam ki, és neki is adom ezt a díjat. Elmondom azért, mert ugye ő is kikerült a rotációból, mert cikkeztek meg minden, de folyamatosan kaptuk az infót, hogy nagyon profin dolgozik, és amikor a playoffban úgy volt, hogy mégiscsak megpróbálják őt is bevetni, akkor bejött és dobott két triplát. Ez nekem egy olyan jelenet volt, hogy ő tényleg készen állt, ő tényleg nem hisztizett, ő tényleg a fél évet úgy ülte ki, hogy oké, kikerültem a rotációból, ez van, dolgozom tovább, úgyhogy én most nekiadnám a Gandhi díjat, de Aldridge valószínűleg majdnem ugyanennyire jó tipp. Nekem Griffin lett a győztes. Menjünk a csapatdíjakra. A Rolly Massimino, that escalated quickly, emlékérem. Rollyról azt kell tudni, hogy kinevezték a Netsz edzőjének, de a sajtótájékoztatón már nem jelent meg. A leghamarabb kirúgott edzőnek ajánljuk. Mind a ketten meg is tippeltük a szezon elején emlékeim szerint Luke Waltont. Hát nem volt nehéz.
Így van. És igen, azért vicces ez, mert azt tudod, hogy utána Alvin Gentry ideiglenes főedzőt is kirúgták, és Mike Brown nevezték ki végül. Tehát
igen, bár ez egy igen, az hivatalosan azért legalább Alvin Gentry végig kocsolhatta a szezont. De
hát igen, meg nyilván mindenki tudta persze, hogy ő tényleg ideiglenes lesz, ugye az interim az ő neve előtt, az tényleg interim volt, mert
ja, nem úgy, mint J.B. Bickerstaff, tudod, hogy valahol elmegy interim edzőnek, és utána biztos, hogy egy évre leszerződtetik, aztán kirúgják. Most persze, a Cavs-nél nem ez van, de eddig ugye ezt tolta
végig. Gentry reputáció nyilván már ezen a ponton azért eléggé visszaesett. Az ő nevének az értéke úgymond, nem azt mondom, hogy úgy, mint a forint, de gyengült elég keményen. Nem is fogjuk már szerintem őt látni igazán nagy csapatnál komoly szerepben. Segédedzőként egyébként mindig népszerű lesz, mert nagyon jó motivátor, és tisztelik a játékosok a ligában. Jól megtalálja velük a közös nyelvet, de főedzőként már szerintem ő eljátszotta a legnagyobb esélyeit.
Teljesen egyetértek, és az ilyen forintos poénokat azt hiszem a következő hetekben a sírva vigad a magyar közmondásra hivatkozva tolni fogjuk. Akkor viszont a következő csapatdíjunk, ami a Bermuda háromszög díj, a legkevesebb assziszt. Azt hiszem, hogy mind a kettőnknél befutó között volt a Knicks.
Én nem emlékszem, hogy kire tippeltem, de ugye igen, a Knicks nyerte meg
nem, ezt a mert te a Raptorsra tippeltél végül, és az nagyon közel voltál
vele. Második lett, igen.
Mert a Raptors második lett, így van.
Nem érdemes hosszan elemezni, hogy, mert látszik ugye ebből is, a két csapat jelen pillanatban azért majdhogy nem égés volt. Építkezés szempontjából is, felfogás szempontjából is, és azért arra rávilágítanak, hogy a kevés assziszt nem feltétlenül mindig azt jelenti, hogy nem jó egy csapat, de hát rajta kívül ugye láttuk már azért ezt korábban is, hogy nem emlékszem, hogy a 19-es Raptors is viszonylag gondolom kávája.
Igen, de azért ott azért volt assziszt rendesen. Meg hát ugye azokban az időkben a Portlandet nem lehetett ebből a kategóriából kiverni évekig, úgyhogy.
Meg a Rakicot még akkor.
Ó, ugye. Tényleg.
Viszont azért azt talán kijelenthetjük, hogy azért nehezebb igazi kontendernek lenni, tehát viszonylag ritkán jutnak ilyen csapatok tűzközelbe, akik nagyon gyengék lennének ebbe, de értem, hogy nem is feltétlenül gyenge kifejezésre jó, mert ez valamilyen szinten választott taktika, de mégis kell azért az a képesség, hogy legalább időnként tényleg minőségi módon körbe tud járatni a labdát, és
hát a New Yorkban ugye ez totálisan hiányzott alapból ez a képesség Julius Randle-lel, meg ugye Kembával. Ez azért látszott ott az elején is. Ma New Yorkról majd úgyis beszélünk részletesebben Sárdi Bencével, úgyhogy meghagyom addigra a renteket, de hát ugye a Brunson igazolásnál is mondtuk, hogy valahogy ez a franchise nagyon sikeresen topog egy helyben. Jöhet a következő díj, Zoli?
Abszolút. A Blazers féloldalas vagy, mint egy kamionsofőr barnulásra. Támadás és védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben. Ezt ugye megint, azt hiszem nem először megnyerte Hawks torony magasan.
Lehet, hogy először.
Lehet, hogy először, de azt biztos...
Voltak közel hozzá, többször, igen, az elmúlt években.
Rájuk, igen. De most ők ezt tényleg kimaxolták. Másodikok lettek ugye a támadásban, és 26-ak védekezésben.
Nagyon
ez
durva.
24 helynyi különbség, ami brutálisan durva. Nem néztem végig az egészet, meg ugye tudjátok, hogy matekból nem vagyok egy zseni, de Cavs talán a második a dobogón, lehet, hogy ezt megcáfolod majd, ők ötödikek lettek védekezésben, és 20-ok támadásban. Ha csak nem került el valami a figyelmet, akkor ők lettek a másodikok ezzel a 15 helyes különbséggel, ami hát 9 egységnyivel kevesebb, igen, mint a győztes Hawks. Ha valóban ők lettek a másodikok.
Azt hiszem még, csak most már nincs előttem, de azt hiszem még a Hornets volt közel, ugye ők is jó támadó orosz védőcsapat, de igen, valószínűleg így lehetett a dobogó, az három csapat. Hát igen, szóval az Atlantának ez a Blazers díj, ami ugye szintén a Portlandé volt évekig. Portland sok ilyen csapatdíjunkat stoppolta. Szóval, hogy így az Atlantának ez tényleg le is írja azt, hogy mi a baj velük, és hogy miért próbálnak nagyon keretet átalakítani, mert ezzel ebbe az irányba lehet menni, és ugye ez az irány az nem vezet bajnoki címhez. A mai töri órán felelni fog, ja nem, hagyjuk egyes. Olyan csapat, amely valamely szempontból történelmi mélységekbe kerül, akár win-lose mutató, akár támadó, vagy védőstat, vagy bármilyen stat alapján. Én nekem itt volt egy nagyon jó jelöltem, mert az idei houstoni labdaeladás azt bármelyik gyártó megirigyelte volna. Én bejelöltem a Houstont mondván, hogy ilyen szintű turnover gyárat olyan rég láttunk az NBA-ben, pedig minden évben van egy-kettő csapat, aki nagyon rossz ebben, hogy ezt muszáj díjaznom.
A Rakicot én is felírtam. Én a teljesítmény, nyilván negatív teljesítményt itt a Portlandnél egyszerűen díjazom kellett, meg ugye elmutatok, hogy nyerniük kell, vagy ők általában elég sok csapatdíjunk fő esélyesei. Tehát, hogy ők már annyira rosszak voltak a szezon elején is. Utána nyilván teljesen lementek kutyába, de ezt összehozni, hogy második legrosszabb érd és harmadik legrosszabb támadó csapat, azért az nem egyszerű.
Az melós. Gondoljunk abba bele, hogy az Oklahoma City top 20-ba volt védekezésbe.
Így van. Blazers nyert nálam, és Maier Gyuri barátunk már mondta, hogy hiába építkeznek ugye Grant, meg hogy megint egyszerre ugye építkeznek a jövőbe és a jelenbe, hogy szerintem megint katasztrófa szezon jöhet, és hogy itt cserekérelem is lesz most már ugye Dame Lillardtól, amit így félig-mendig már megtett ilyen bújtatott üzenetekbe, ugye rap dalokból idézve, meg talán egyszer hivatalosan is.
Na hát, olyan, szerintem hogy, hivatalos hogy nem volt, mert ugye azt cáfolta.
Az ő szájából nem, igen, talán.
Igen.
Mindenesetre azért a háttérben valószínűleg a slepje, úgymond, értsétek jól, a stábja, ez talán jobb kifejezés, nem, talán nem biztosan, azért már eresztett meg szerintem plegykákat szándékosan, amiket ugye ők szivárogtattak ki. De igen, hivatalosan még nem állt ki a sajtó elé elvileg és kért cserét. Ez szerintem meg fog történni ebben a szezonban. Én is egyetértek ezzel, mert nem tudom elképzelni, hogy ez a nagy katyva, ez működjön. Hiába vittek oda Grantet, nem, ez szerintem kevés.
Nehéz elképzelni, igen. A következő díjat akkor kérlek, olvast fel, Zoli. Nekem az egyik legnehezebb volt ez bárkinek is odaadni, de azért végül sikerült.
Így van, ez a tipsz szelleme kísért a csapat, ahol az edző kedvencei veterán játékosok indokolatlanul sokat játszanak, akár más fiatalabb játékosok kárára, és a csapat hosszú távú céljaival szembe menve. Én is gondolkodtam, ugye nyilván a Spurs volt szinte minden évben, akinek ezt odaadtuk automatikusan, de idén tényleg nehéz volt ilyen csapatot találni, és én olyan igazán olyan gárat, amire ez ténylegesen ráillett volna, megmondom, hogy nem is találtam, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy te kit citálsz ide, és hogy ténylegesen megtörtént-e az, amivel vádoljuk őket.
Mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondom, hogy Emmanuel Quickly például azért nem játszott szerintem eleget New Yorkban, mert próbálgatni kellett fél éven keresztül Kembát meg Fourniert? Szerintem Tibbs a róla elnevezett díjhoz azért többé-kevésbé hű maradt.
Kemba oké, de ugye Fourniert ilyen mennyi 29 éves, tehát őt nem próbálgatod, őt benne hiszel, mert volt olyan hülye, hogy adtál neki szerződést. Igen, egy tipikus csapdajátékos ő is, de ja, amúgy Kembára abszolút ráillett ez, igen. Bár Quickly is olyan, hogy voltak nagyon jó felvillanásai, de hát nem az a játékos, aki úgymond egyértelműsíti a helyzetet számodra.
Kétségtelen. Ez állt nekem legközelebb itt az igazsághoz, szóval ilyen díjnak az ilyen emléklenyomatát, kis plecsnit rányomunk Tibbsnek a készfejére, hogy maradjunk ennyiben.
Igen, mert a Spurs most ugye végre úgymond megpróbált tényleg játszani, tehát nem lehet azt mondani, nem próbálták meg.
Még az első körösük is a szezon második felére bekerült a rotációba, ami ugye náluk nem így szokott történni.
És ugye rájuk most ezt nem lehet rájuk fogni, és hát most valószínűleg jön majd egy ilyen throwback szezon, ami a 95-ös, 96-os évet fogja idézni, amikor ugye lementek kutyába, végülis kukába is, Timmy D-ért, és hát nem fogom tudni sajnos az évet megmondani, amikor David Robinsonért mentek, de az is ilyen év volt.
Azért nagyon durva lenne, ha most is lemennének, és meg is kapnák a kiszemelt játékos. Nyilván itt is leginkább egy játékosról van szó, ugye, aki...
Igen, ugye Van Mambajáról, bár szerintem Van, én nagyon imádom, amit csinál tényleg, ahhoz képest, hogy 220 centi rohadt jól mozog, de nem tudom, tehát őt hogyan lehet majd úgy felizmosítani, hogy ne legyen egy két lábon járó sérülés veszély, ezt nem tudom, szerintem sehogy.
Túl van a határon nagyjából.
Igen, az a baj, hogy igen, ez 2-15 körül van szerint. Hát, ja, nem vagyok se biológus, se antropológus, se semmi nem mondjuk. de hogy nincs olyan történelmi példa az NBA-ből, ahol tényleg olyan játékos, aki ugye 35-37 percet kellett, hogy játszon, mert ugye szupersztár, és 2-20 körül volt, extra domináns lett volna. Tehát Shaq az, akit lehetnénk mondani, de Shaq annyira specifikus freak, tényleg egy ilyen, nem tudom, természeti csoda, mint LeBron, hogy tök felesleges őket elővenni példaként, mert nem tudom, 50 évente van egy ilyen, vagy mondjuk, ha nem is 50 évente, hogyha mondjuk Wiltet ide soroljuk, Chamberlain, utána jött mondjuk Shaq, aztán jött LeBron, akkor mennyi, 30 évente van egy ilyen?
Igen, most hirtelen eszembe jutott, hogy megnézem Robert Parrish, de ő is csak 216 centi volt, mert ő viszont egy igazi vasember volt, ugye, brutális, hány éven keresztül tudott játszani.
De hát Karimot lehetnénk mondani, igen, tehát a Karim Abdul-Jabbar, de ő se volt 2-20, tehát Karim is szerintem 2-17 volt, most gyorsan megnézem.
Nézem neked. Na, ő 2-18.
Közel volt. Közel. Csak hát ő valószínűleg ugyanaz a kategória, mint Wilt, LeBron és Shaq, tehát ilyen természeti csoda. De hát van, tehát én nagyon drukkolok Van Bajának, mert annak ellenére egyébként, hogy jelen pillanatban masszívan túlértékelt, mert olyat is hallottam már, hogy ő egy domináns játékos most, tehát ő egy full project. Tehát ezek a játékosok, akit említettünk, román dominálták 20 évesen, ugye épp ahol épp játszottak. Nyilván abban szempontból nehezebb Vemnek, hogy ő Európában játszik, ugye? De hát Shaq is azért 18 évesen, Karim is 18 évesen, LeBronról ugye nem kell mondani, azért sokkal-sokkal jobb játékosok voltak, mint Vem most. De a potenciál az egyértelmű, tehát ez ilyen wingspannel, ilyen dobással, ilyen labdakezeléssel, 220 centiként, tehát ő az igazi, tényleg igazi unikorn is. Képi is valamilyen szempontból már az volt, de Van Baja, ő ténylegesen olyan dolgokat csinál, amiket szerintem soha senkit nem láttunk ebben ezen a magasságon.
Yep. Na, a kitérő után kanyarodjunk vissza, a Timberwolves jó lesz, nem lett jó Plakett. A legnagyobb pofára esés az elvárásokhoz képest, rengeteg jelöltünk van, de hát lehet ezt a díjat nem a Lakersnek adni?
Nem lehet. Én ennyit írtam le a jegyzetbe. Lakers vesző, obviously.
Ennyi.
Úgyhogy ennyi.
Nem lehet másnak adni, pedig tényleg van bőven jelölt, azt gondolom a New York például egy hatalmas jelölt, a Sacramento. Vannak jelöltjeink, de egyértelműen a Los Angeles Lakersnek kell ezt adni, azt gondolom, ezt meg sem kell magyaráznunk. Emlékszel a 67-68-as 29 győzelmes playoff Bullsra lejárt kupon award olyan playoffba jutó csapat, amelyre nem számítottál? Én azt gondolom, hogy egy volt. Nem tudom, hogy te mennyire számítottál a New Orleans Pelicansra, de én nekik odaadtam ezt a díjat.
Én konkrétan csak őket írtam fel, tehát, és azt írtam még fel magamnak, hogy senki más olyat nem tudok mondani, akire ez igaz lenne.
Igen, mert végül ugye a Cavs az utolsó pillanatokban csak kiesett. Ők vitték volna ezt a díjat, hogyha bejutnak, de nem jutottak be. Na most jönnek az igazi izgalmak, jöhetsz a következővel.
Így van. Hinki díj. Megpróbáltuk, most próbáljuk meg kevésbé megpróbálni.
Egyel följebb.
Bledsoe seglenyomatát tartalmazó tornapad, a legpofátlanabbul tankoló csapat. Itt azért voltak jelöltek, de én az egész éves kiegyensúlyozott teljesítményért az OKC-nek adnám oda ezt, és kicsit már ilyen több éves effortér is. Nem beszélünk róla annyit, de igazából náluk a process part 2 második részt látjuk abszolút.
Igen, értem, hogy miért mondod ezt, de szerintem az igazi pofátlan tankolás az mégiscsak a Blazers-é volt. Tehát értem, hogy az OKC úgy át neki a szezonnak, hogy tankolunk, de azért amíg tudták, addig játszott Dort, meg játszott Gilgeous Alexander, viszont amit a Blazers bemutatott az utolsó két hónapban, az abszolút a Bledsoe, az egészséges Bledsoe-t kiültető Suns-t idézte nekem.
Igen, itt ugye arról van szó, hogy mit díjazol azt, aki a verseny végén, nem tudom, szándékosan megáll, és mondjuk még ha tehetni keresztbe is feküdni a többiek.
Igen, én ezt díjazom egyértelműen.
Elejétől nem akar nyerni, és kocog szépen, és nem érdekli az, hogy esetleg mondjuk az elején lehagy, vagy még gyorsabban kezd esetleg, mint éppen. Nem a legjobb analogia, de értelek, a lényeg az, és nálam ettől függetlenül az OKC nyer, mert a több éves, én itt a több éves pofátlanságot, ami persze nem pofátlanság, mert szerintem a legjobb módja annak, hogy csapatot építsünk. Tehát a Sixersnél igazából tényleg az kellett, hogy Ben Simmons egy idióta legyen, hogy ne lehessen esély mondjuk a dinasztiára, mert egyébként ők a lehető legtöbbet vették ki abból az érából, amit csak lehet, és szerintem efelé halad az OKC abszolút. Tehát sokkal inkább ez, mint a Anthony Davis és Luka Doncic vonal, hogy oké, megvan a korszakos sztárunk, akkor cseréljünk már, meg legyünk már jók, és azonnal. Uh-huh. Ahelyett, hogy még egy vagy két évet tankolnánk, és ténylegesen hosszú távú piszt mellé tudnánk rakni, aki adott esetben ugye hírességek csarnok a játékos, ami kell jelenlegi tudásunk szerint, tehát minimum kell még egy Hall of Famer mellét, hogyha nyerni akarsz bajnoki címet, ami ugye egyik csapatnál se volt meg, illetve a Dallasnál most nincs meg.
Igen. Jó, értem az indoklást. Hinki díj, megpróbáltuk, most megpróbáljuk még kevésbé megpróbálni, hogy kevesebb megpróbáltatást legyen, kitüntetés. A csapat, amelyet idény közben szétkapnak, nyilván itt volt több jelölt, de én azt gondolom, hogy az igazi szétkapást itt az Indiana Pacers csinálta, nekik kellett igen. adni ezt a díjat, azért Portlandbe csak ott maradt Lillard, tehát nyilván ők a másik esélyes, de...
Igen, itt idén egyértelműen a Pacers nyert, és ez nyilván nem volt annyira egyértelmű, mint az OKC abban az évben, de azért ők nyertek.
Akkor a következő díj jöhet, Zoli, ahova vannak olyan évek, amikor nem igazán találunk meg fejtést, de én itt most két csapat közül alig tudtam választani.
Kíváncsi vagyok, hogy a Mavericks ott van-e. Keleten-nyugaton, mondtam, hogy a kosárlabda evolúció nem állt meg a VAR-t. A csapat, amelyik egy olyan játékkal áll elő, amire senki nem számított, mint annak a Golden State Warriors, vagy Stevenson a Boston. Én ide egyértelműen a Mavericks-et és a Mavericks védekezését is ide hoztam, mert senki nem számított a szezon előtt arra, hogy a Mavs egy jó védőcsapat lesz. És ehhez képest majd, hogy nem elit védőcsapattá váltak, ami a rájátszásban egy-két meccsen azért hullámzott erősen, de összességében simán top 10-ben voltak gyakorlatilag egész évben, és az év egy részében top 5-ben is.
Tudod, hogy miért nem írtam fel a Mavs-t? Mert hiányolom belőle a feltalálást, szújdonságot, tehát nem volt igazán forradalmi, és ugye
nem.
Kicsit ezt célozná ez a díj, és szerintem az, aki nálam nyert, ott lehet, hogy te azért nem gondoltál rájuk, mert régen már láttunk ilyet, de a nyertesemet mondom először, újra elővenni a Giant Ball-t, és majdnem playoffba jutni vele, Cleveland Cavaliers, a legérdekesebb kísérlete volt ennek a szezonnak szerintem. És gyakorlatilag működött. Tehát amíg ők meg nem sérültek, amíg nem jöttek a sérülések, addig ez a csapat stabil playoffban volt ezzel a Giant Ball-lal, ahol ugye egy 7 láb magas Markkanen játszott 3-ast. Szerintem maga a kísérlet is nagyon extra.
Értelek persze, csak ugye az a problémám ezzel, hogy Ellen is rohadtul mozgékony, Mobley pedig a legmozgékonyabb, és ugye a védekezésben legyünk őszinték, Mobley volt ugye a kis embereken, ő váltott királyt, Markkanen meg általában betunyult a palánk alá.
Azért többet switcheltek ők, még Markkanen is többet switcheltek,
de szerintem nem volt hatékony, szerintem nem amiatt voltak jók, hogy ők Giant Line-up-ban játszottak, hanem annak ellenére. És főleg Mobley-nak és az ő védekezésének, meg ugye Garland támadásbeli fejlődésének, meg egy rohadtul alul értékelt Ricky Rubin-nak köszönhetően, hogy nem véletlenül estek darabokra, miután Ricky ugye kidőlt.
És akit nem véletlenül igazoltak vissza így sérülten is.
Így van.
De ez nem elég a díjra, hogy annak ellenére is? Tehát, hogy meg tudták ezt valósítani?
Nem, úgy értelek persze, mert az nyilván az egy nagyon... egy látványosság az, hogy most Giant Ball-t játszol bármilyen érába szinte, de a maiban meg tényleg extra úgy mond, hogy van három, nyilván nem 7 láb magas egyébként, mert szerintem Markkanen sincs 7 láb, meg Mobley sincs 7 láb, meg Ellen sincs 7 láb, mind a hárman alatta vannak valamennyivel, talán Markkanen hivatalosan is 2-13, de igen, tehát a lényeg nyilván az, hogy megcsinálták, ami valószínűleg őrültségnek tűnhetne nagyon sok kerettel, de ehhez azért nyilván kellett Mobley is, és az, hogy ő úgy tudjon védekezni, mint egy kis csatár. Tehát támadásban meg ugye gyakorlatilag tök mindegy, hogy most Markkanen ekkora magassággal van ott, mint stretch 4-es, vagy nem tudom, vagy 205 centi lett volna. Tehát effektíve szerintem jobban működött volna a Cavs, hogyha Markkanen helyett mondjuk, nem tudom, ki van ott mondjuk egy...
Okoro.
Mondjuk, ha egy Okoro tudna triplázni, igen. Nyilván jobban működött igen. Volna. Igen.
De ha egy Okoro tudna triplázni, akkor szerintem játszhatná is Bickerstaff, az biztos.
Tehát, hogy mindenki játszhatná.
Mindenki játszhatná, mert elképesztő védő. Még fel akarom dobni csak ilyen elméleti szinten, hogy a Raptorsnak ez a 6-9-es kísérlete, hogy mindenki 6-9, és amikor
az
ugye...
Az se új, mert azt a Bulls gyakorlatilag megcsináltam el.
És ugye a Clippers az elmúlt években például igen. többször is próbálkozott ezzel, úgyhogy ezért nem is
de ők nyertek. De ez a jövő amúgy, tehát még konkrétan azt gondolják, hogy még nem is vagyunk ott, de ez lesz a jövő abszolút, hogy olyan játék, hogy mindenki wing gyakorlatilag, és a mai szabályrendszerben, a mai értelmezésben és a mai sportszakmai kosárlabda felfogásban egyértelmű, hogy ez. Tehát például szoktak lenni időnként azok a ilyen felvetések, hogy óriás line-up vagy törpe line-up melyik nyerne. És ezt nehéz meghatározni. Amit nem nehéz meghatározni, mind a kettőt rommá verni ez a 6-9-es line-up.
A big wing line-up az mindenkit rommá verni, pontosan. Tehát ők azok, akikből vannak legit irányító képességű játékosok is, úgyhogy big wingek, és legit center képességű játékosok
meg
is.
Meg elit dobók is. Tehát meg ma már is. Nincs az, hogy valaki 6-9, és akkor biztos, hogy nem tud dobni.
Igen.
Hanem konkrétan biztos, hogy tud dobni mindenki, aki wing.
És az is nagyon érdekes szerintem, hogy nem a 6-9 itt a feltétlenül a jövő, hanem a wing. Persze. Tehát csak azt akarom mondani, hogy például a Raptorsba Fat Flamlit azért fér el, mert centeren kívül mindenkire rá tud váltani olyan erős, és olyan persze, jó védő. Persze. De közben meg egy Colin Sexton nem férne ebbe bele.
Á, esélytelen, persze.
Szóval, hogy ezt érdemes itt nézni. Na és az utolsó szomorú díjunkat kíváncsi vagyok, kinek adtad. Nekem itt volt egy egyértelmű nyertesem, a Trailblazer Pelikán Indián temető díj, a csapat, amelynek a sérülések tönkretették a szezonját. Ugye korábban a Trailblazers, illetve a Pelicans volt az a csapat, amelyik éveken keresztül egyszerűen nem tudott egészségesen kiállni, és ezért neveztük róluk el ezt a díjat. És kíváncsi, hogy ki nyert nálad, mondom, nálam ez elég egyértelmű lett.
Valami azt súgja, hogy nálam is egyértelmű, de mégis valami azt súgja, hogy más lesz.
Na.
A befutó. Azért, mert ez a csapat itt volt a legmagasabban a plafon, és ha itt mindenki egészséges, akkor ők nyerhettek is volna akár bajnoki címet, és a Clippers ez. Tehát én úgy értelmeztem, hogy a Clippers szezonját bombázták szét a sérülések a leginkább, hiszen Kawhi egyáltalán nem tudott visszajönni, és Paul George is utána kidőlt egy ide után. A másik jelöltem, a Clippers nyert egyébként pont emiatt, mert hogy ugye ennyire fontos játékos dőlt ki, viszont a másik példám az említett Cavaliers, akinél Ricky, mint játékos is fontos volt, de valahogy, mint a még ilyen, nem tudom, mint hogyha ilyen mese jut eszembe, hogy vele a jóság és a nem tudom, ez a pozitív jövőkép is megszűnt, elvitte valami.
A jó sors, Zoli, azt a szót keresed. Sors,
igen, ezt a szót akartam, köszönöm. Hogy vele a jó sors is így elment, mert ő annyira aranyos, és aranyos gyerek, és annyira jó, jól is játszott, és ő kidőlt, és akkor onnantól kezdve tényleg vége lett a Cavs szezonják, amit akkor még nem tudtunk feltétlenül, de egy teljesen más csapat játszott utána már.
Nem tudom, hogy nem gondoltam a Cavs-re, baromi jó jelölés. Nálam is a Clippers nyert. Szerintem egyértelmű, hogy még a Paul George sérülés is hogy keresztbe törte őket, a végén ki is estek. Még én egy másik csapatot írtam fel zárójában, a Brooklynt. És tudom, hogy az nem sérülés, hogy Kyrie Irving agyi sérült, tehát ezt értem. Ezt értem, hogy az nem sérülés, de egyébként a Durant sérülés, gyakorlatilag Harden, amíg ott volt, folyamatosan sérült volt, aztán Ben Simmons, akit megkaptak, nem tudott pályára lépni. Szóval azért ha nagyon akarom, akkor ott is ezt felvethetem, és ugye ott is elvileg nagyon magas volt a plafon. Úgyhogy én még a Brooklynt írtam, de igen, tehát a Clippers volt számomra is nyertes, úgyhogy ezt ugyanúgy gondoltuk.
Egyébként a Nets visszatérve ott igen, tehát hogy ott még a Celtics-en is söprésnél szerintem látszott, hogy mennyire magasan van a plafon. Tehát legyünk őszinték, ott simán állottak volna 2-2-vel 4 meccs után, helyett ugye 0-4 lett.
Igen.
Tehát ott igazából rohadtul szerencsétlen is volt ez a Nets. Ebben az idényben minden szempontból, hát aztán akkor még nem gondoltuk, hogy csőstüljön majd a baj, és ott nem, hogy elzárták ezt a csapot, hanem csak úgy igazán kinyílik majd nyárra, és most őszintén nem tudom, mi a francot fognak csinálni, mert na mindegy, beszéltünk már róluk sokat, de az egyik jövőkép rosszabb, mint a másik, tehát építsz egy új csapatot Ben Simmons köré.
Hát, ja, ugye most Irving cseréjét is fontolgatják, csak Irvingert senki nem akar jelentkezni, tehát Irving elérte azt, hogy csak játéktudást nézve, persze azért elől-hátul számolva, mert amúgy támadóként még feljebb lenne, de mondjuk egy top 20-as játékos, akit senki a csapata közelében nem akar tudni.
Szóval azt kell csinálni, hogy visszakérsz 1 millió picket Kevin Durantért, amennyit lehet, annyit visszakapsz, és Simmonsnak adsz egy akármilyen csapatot, nem hívhatod tankolásnak, mert nem nálad lesz a pick, de akkor is Ben Simmons értékét megpróbált valahogy visszahozni, és őt is elcserélt később újabb draft pickekért. Kb. Ez az, ami szerintem működhet.
És közben pedig a Houston fel fogja építeni a következő évtized, vagy ennek az évtizednek a második felének a csapatát.
Az új Boston Celtics, az
abszolút. Abszolút.
Nem lenne rossz egyébként. Nyilván ki kell húzni az ő saját Térumjukat, meg Brownjukat, de hát most valószínűleg még ennél is vérmesebb reményeik vannak. Tehát
igen, hát ők ugye most saját maguk tankolnak, és a következő 5 évben pedig lehet, hogy a Nets fog nekik.
Én úgy gondolkodnék, hogy inkább húzzuk a következő LeBront, vagy a következő Michael Jordant, az még jobb lenne.
Hát konkrétan valószínűleg annyi pikük lesz, hogy
ha van ilyen játékos, akkor lehet, hogy meg tudják találni.
Reális, hogy ők ezt megtalálhatják, igen. Úgyhogy nagyon jó helyzetben a Houston. Egy pár igazolást említsünk meg. Most azt hiszem, nem kell minden egyes igazoláson végigmennünk, mert ezek az apróbbak, ezek már úgyis felmerülnek majd, amikor a csapatokat végigvesszük, de van egy pár, amiről akartam beszélni, meg gondolom te is, és akkor ezeket dobáljuk be itt az adásunk végére. Az első, amit szeretnék megemlíteni, hogy azért ne menjünk el szó nélkül a Bradley Beal hosszabbítás mellett. Tehát Bradley Beal megkapja a full 5 évet, azt csiripelik a verebek, hogy nemhogy no trade clause is van benne, de még 15%-os trade kicker minden, tehát amit el tudsz képzelni, minden. Először is, ugye ez most így működik. Emiatt fogjuk a következő 3 évben sokat emlegetni azt, hogy lehet lockout a legközelebbi tárgyalásokkor, mert jelen pillanatban nincs free agent szezon, a minden játékos megcsinálja a max hosszabbítást, a lehető legtöbb pénzt kiveszi, és ha úgy van, akkor fél vagy egy év múlva cserét kér. Hogy ugye így maximalizálja a pénzt, és egy idő után nagyjából eljusson oda, ahova akar. És nagyon ritka az, hogy a játékos, mondjuk ki, nyilván azért annyi konszenzus kell, hogy jelöljön már ki 3-4-5 helyet, tehát azért nagyjából hova akar, és ki nagyon ritka...
3-4-5 helyet, amit tudjuk, hogy melyik mindig.
Hát, mikor, hogy érted, mert azért mondjuk, hogy van mondjuk 8 csapat, amiből ez a 3-4-5 hely kijöhet.
Ilyen plusz csapatok vannak, de nyilván mindig ott van, tehát vagy New Yorkban akarok játszani, vagy Miami-ban.
Vagy Los Angelesben. De azért nézd meg most Durantnek ugye a Phoenix, tehát érdemes jónak lenni.
Igen, ez itt olyan specifikus dolog. Igen. Ő is legszívesebben ide menne, csak ugye LeBron mellé nem mehet, érted?
Tehát persze, a meg lehetőség sincs rá.
Warriorsba sem mehet már vissza.
Clippers tele van.
Igen, Clippers tele van. Tehát ha ezek nem lennének, ezek a faktorok, hidd el, hogy ő is oda akarna menni.
Hát igen, mondjuk egyébként a Golden State is azért ilyen vonzó jelenleg, mert jó. Tehát, hogyha azt a Golden State-et látnám, a 2000-es évek, hát azt értem, de mégsem ment oda a kutya se. Szóval, na, érted. Tehát Sacramento is jó helyen.
Ott voltak, tehát most a location is számít, tudod, azért most már ugye Frisco-ba vannak most már teljesen.
Igen. Most a híd másik oldalán vannak már. Szóval csak azt mondom, hogy ilyen szempontból azért van még egy pár olyan csapat, aki jó helyen van.
Nyilván, hogy felépítettek egy gyakorlatilag dinasztiát.
Igen. Na minden esetre azt lássuk be, hogy Washington, azt értjük, hogy jelen pillanatban inkább kispiacú, amúgy nem kéne feltétlenül, de inkább kispiacú csapatnak számít. Tehát azért nem kisváros, meg ugye az ország ilyen műveleti középpontja, meg bizonyos szempontból bürokratikus is. Na de, itt a lényeg az, hogy a Washington gyakorlatilag azt mondta, hogy Bradley, minden, írd te meg a szerződést, jó? Csak rakjátok elénk, mi aláírjuk. Amit kitaláltok, az legyen benne. Felteszem neked ezt a kérdést, Zoli, hogy oké, Bradley Beal 29 éves. Van esély rá, hát arra nincs esély, hogy a végén, amikor 50 milliót keres 34 évesen, ez jó szerződésnek tűnjön, azt gondolom, ebben konszenzusosan egyetértünk, de mondjuk, hogy van esély rá, hogy azért ne egy újabb volt szerződés legyen. De mégis milyen kilátások alapján mondod azt, hogy inkább aláírsz bármit, hogyha az a másik választásod, hogy most elengedett. Tehát megvan a pikked. A következő nem tudom mennyi. Melyiket választod? Nem mondod inkább azt, hogy figyelj Bradley, köszi szépen, nagyon szerettük a hűségedet, ha te most itt maradsz, akkor mi tizedikek leszünk a világ végezetéig.
De persze, tehát ezt kellett volna mondani neki is csinálniuk, tehát most erre nehéz bármi más mondani, és ugye itt nem is arról van szó ráadásul, hogy ez egy olyan csapat, mint a Sacramento Kings, szóval érted, hogy a szerencsétlen hülyék gyakorlatilag már 15 éve play-off-ba akarnak jutni. 20-21-ben is a play-off-ba voltak ezek a szerencsétlenek. Ők is szerencsétlenek, csak ugye más típusú szerencsétlenek. Meg előtte 17-18...
Persze, volt is egy jó csapat, tehát ez nem volt rég. Volt
egy relatív jó csapat, de te azt mondom, hogy most mi van abban, hogy most akkor megint play-off-ba jutsz? Tehát nyilván ezt most valamilyen szinte szurkolói szemmel is nézzük, mert a tulajára azt mondaná nekem valószínűleg, hogy hát te hülye, mi lenne bevétel? Extra play-off meccs bevételek, tehát
Hát igen, igen, milyen bevétel ez? Mármint úgy értem, hogy mennyivel nagyobb bevétel lenne akkor, hogyha mondjuk most egy nem is kell hosszú építkezés, érted? Hát egy csomó fiatalt begyűjtöttek az elmúlt években, kész a csapat váza, két évig tankolsz, és nagy eséllyel ez a csapat elindulhat felfelé, jó, és utána 5 évig, 6 évig playoff csapat lenne.
Tök, hogy visszadobtál ezt a labdát, mert feltettel a kérdés, hogy mennyivel lenne kevesebb a bevétel. Ezt jól lenne egyszer pontosan tudni, hogy egy tankoló csapat max bevétele hogyan viszonyul mondjuk ugyanannak a csapatnak a pár évvel későbbi, amikor már playoffba jutottunk bevételéhez, és ezt így megnézni, és esetleg...
De hát ugye még kompenzáció is van a ligában, tehát azért a csapatok nagyon sokat nem tudnak saját maguknak eltenni.
Itt egy kicsit én legalábbis egyértelműen ugye sötétben tapogatózom ebből a szempontból, tehát ez megérne egy külön adást, és majd beszélünk valamiről, hát ha ott is ez egyébként szóba jöhet. Én szurkolói szempontból, és nyilván, ahogy én építenék egy csapatot, azt ugye mindenki tudja már, aki hallgatja a műsort, hogy én ugye tankolás híve vagyok abszolút, képi értékét felnyomnám, őt is tovább cserélném.
Te figyelj, Zoli, de most, hogyha egy pillanatra az alternatív másik taktikát nézzük, a winning culture-ös csapatokat, akik nem tankolnak ugyan, de mégis időről időre bajnok esélyesek lesznek. Mert az is egy nagyon jó taktika, de most mindegy, hogy a tank vagy ez, de egyik sem. Ezzel az a baj, hogy ez itt egyik sem.
Ez nem. Igen, és az a baj, hogy itt nem csinálsz winning culture-t. Mondanám azt, hogy Billel, de hát basszus, szerintem KP-vel se sajnos. Tehát most már az ő mentalitással is tudunk annyit, hogy ez nem lesz itt winning culture sehogy.
Egy fontos dolog, de ezt majd nyilván el fogom mondani a Washingtonos podcastben, hogy szerintem annak nagyon ideje, hogy ha már nem képesek irányítót találni, legyen már de facto Bradley Bill az irányító. Úgyis nála van legtöbbet a labda, vannak már más posztról kreatív lehetőségei ennek a csapatnak, főleg Avdiával, de legyen már Bradley Bill akkor az irányító. Most nehogy megint nekem Raúl Néto kezdjen, és akkor a tehetséges wing játékosok meg egymás perceit vegyék el. Tehát legalább akkor ennyi legyen bennük. Na mindegy, még átigazolással kapcsolatban én nekem nagyon-nagyon tetszik a Daniel House igazolás egyébként Philadelphiába. Egyébként a Philadelphia fantasztikus nyarat fut szerintem.
Ja, jó.
Talán azt emelném még ki. Gary Payton Portland, mit gondolsz?
Szerintem elpocsékolják, tehát rossz helyen lesz, elpocsékolják a tehetséget. De egyébként ugye Johnny Davis lesz a Wizards irányítója, mert tehát ezt tök egyértelmű, hogy ott berakják majd azonnal ugye
Na, azzal juss el akkor playoffba, értem.
Vagy Monté, tehát itt most a kérdés az, hogy Montének meg akarod-e adni az esélyt arra, hogy bebizonyítsa, hogy ő jobban nál, mint amit a Denvernél mutatott. Lehet, hogy Monté fog kezdeni, és aztán Johnny Davis idő felváltják egymást. Szóval...
Jó, egyikőjük se irányító. A szónak abban az értelmében, hogy már megfelelő usage százalékban. Tehát mind a kettő egy Tyus Jones. Mondjuk a rookie-ról még kiderülhet, hogy nem, de na... Értitek. Ez egy ilyen névleges poszt lesz Morrisnak is. Oda kell adni Bradley Bill kezébe a labdát, de igen, tehát elviekben nyilván van irányítójuk. Viszont akkor Gary Paytonnál azt mondod, hogy kicsit pocsékba mehet Portlandbe az, amit ő tud.
Persze, ő egy contendernek a 9. embere mondjuk.
Hát a döntőben tudnék vitatkozni vele, hogy a 4.-5. legfontosabb embere volt a Warriorsnak.
Hát mondjuk, én azt nem gondolom. Nyilván voltak rendkívül jó meccsei, de azért nem tudom, 4.-5. Azért Looney egyértelműen fontosabb volt, a Big Fleet, nyilván nem is érdemes említeni. De oké, tehát
mondjuk az ötödiknek biztos... akkor még elmegy, mert ugye Jordan Poole-nál például már többet is játszott, tehát több játékpercet.
Nem játszott többet. De ugye döntőben, amikor visszatért onnantól, azért voltak még utána is ilyen 10 perces meccsei. Tudunk talán olyan meccset, ahol mondjuk Poole többet volt pályán Poole-nál, biztos, hogy lenne ilyen. De összességében szerintem a döntőben is többet játszott Poole. Mindegy egyébként lényegtelen, lehet, hogy mind a ketten ilyen 20 perc körül voltak. Ami viszont fontosabb, hogy az ő skillsetje az egy contenderbe való. És most, hogy az 6., 7., 8. legfontosabb ember, mindegy, de playoff rotáció. És itt meg gyakorlatilag, ami tök értető, hogy a pénzért elment Portlandbe, tehát nyilvánvalóan a pénzért ment el. Viszont a Portland építkezése is egyébként ez a... Tehát most miben bíznak őszintén? És oda viszik ezeket a játékosokat, ugye Grantet is, Paytont is, nem ilyen csapatban valók ők, és utána megint... Mondjuk egyébként Payton hozzáteszem, hogy egy elsőkörös lehet, hogy megér majd ez a szerződéssel, nem?
Hát egyrészt, hogyha bontani kell, de másrészt pedig ugye a Lillard Simons fantasztikus védőpáros mellé, tehát olyan szempontból mindenképpen értelmes lépés. És Payton pedig úgy volt vele, hogy itt az ideje, hogy valami pénzt is bekasszírozzon. Egyébként megnéztem, és te nyertél, 20,8 percet játszott Jordan Poole, és 18 és felett Payton átlagban. Plusz-minusz mutatójuk Jordan Poole átlagban minusz 0,5, Gary Payton átlagban plusz 7, messze a csapat legjobbja. Nem, bocs, Looney után, mert ő 8 volt.
Looney után. Looney volt a másik találmány a döntőben, ami hihetetlen, meg ugye az egész playoff alatt. Sportszakmailag persze érted a Blazers-t, ha az lesz itt a cél, hogy jaj, legyünk minél jobbak, jussunk be a play-ba, de hát minek? És ez már ugye évek óta eszembe
jutott. Igen.
De tudom, a szurkolói kirögnek, meg nem fognak egyet érteni, mert mi az, hogy milyen hülye kérdés ez, hogy minek bejutni a play-ba, de hát tudjuk, hogy ilyen kicsit másképp vagyok ebből a szempontból összerakva. Ők is hányszor, milliószor voltak a play-ban. Miért odázod el ezt az egész Lillard érát? Rég, főleg, tehát mindig azt szokták ugye mondani, hogy ő Portland Dirkje, de hát tök másképp viselkedik, mint Dirk viselkedett. Tehát Dirk sose sírt, meg Dirk sose küldte a passzív-agresszív üzeneteket a sajtóba, hanem tette a dolgát, és 20x éven keresztül. Jól mondjuk ebben a szempontból hozzáteszem, még valószínűleg Duncan sem, aki a legközelebb állt hozzá, ő sem volt teljesen ilyen Kobe, meg aztán szegény végképp nem, és Lillard is nyilván azért frusztrálva van, meg ugye D-Wade-ről is ugyanezt el lehet mondani, hogy ő sem volt végig ilyen, hanem ők egyszerűen ők nem maradtak volna minden áron, és szerintem Lillard sem akar maradni minden áron. Dirk szerintem minden áron maradt volna, bármi történt, ha nem építenek jó csapatot köré, akkor is maradt volna. És attól félek egyébként, hogy Jokic ugyanez lesz emberben. Mm-hmm. Hát most tökre tetszik, amit csinálnak.
Igen, meg most még Jokic sem mondhatja azt, hogy mert tényleg folyamatosan próbálkozik a Denver. Na, tehát, hogy
még... És most nagyon jó, két nagyon jó húzást csináltak szerintem ezzel a két játékossal.
Melyik kettővel?
Hát nyilván ugye a fő playoff piece-ekre gondolnak, akik playoff rotációban is lesznek, ugye Brownra, és
KCP-re.
És igen.
Én nekem is nagyon tetszik. A KCP igazolás egy picit kevésbé, Brown nagyon. De igen, nekem is nagyon-nagyon tetszik. Még én két dolgot akarok, vagy egy dolgot akarok elővenni, na a Brooklyn Nets-nek a működését, tehát hogy mekkora őrület az, hogy kijön a sajtóban Durant cserét kér, amit ugye gyakorlatilag a tulajdonostól kér, tehát magyarán a Brooklyn Nets ezt már tudja, és 5 perccel később jelenik meg az a hír, hogy Royce O'Neillért odaadják a náluk lévő Philadelphia 23-as pikket. Mert abban a pillanatban, hogy tudod, hogy Durant cserét kér, abban a pillanatban te nem vonod vissza ezt az ajánlatot, hogy szerzel egy 29 éves egyébként most szörnyű éven túllévő, de mondjuk tegyük fel, hogy még mindig jó védő veteránt, aki triplát tud dobni, de leütni a labdát már nem tudja, tehát ekte bajnokcsapat kiegészítő ember lehet. Egy ilyen játékosért odaadod az egyik nemrég kapott pikket, úgyhogy ugye a saját pikkjeid nincsenek nálad. És tudod, hogy Durant cserét kért. Tehát, hogy megmagyarázod nekem, Zoli, hogy mit keres Royce O'Neill? Mert nyilván Danny Ainge a Jazznél azt mondta, hogy nagyon szépen köszönjük, szívesen elfogadjuk azt a pikket.
A Jazz ezzel mit csinált? Tehát ott jelezték azt is, hogy itt lesznek komolyabb dolgok utána, mert azt hiszem, hogy a cap space is úgy alakult.
Bizony. Tehát ők a luxusadó alól is kimennek, változtatnak a kereten, gyűjtik a pikkeket.
Nem lehet ezt megmagyarázni. Tehát Royce O'Neill-ér, aki hát konkrétan a rájátszásban már játszhatatlannak nézett ki.
Igen.
És akármikor House beszállt, akkor ugrásszerűen jobb lett a Jazz.
Igen, és House-t meg erre elviszi ugye a Fili. Szóval ezek a kemény dolgok, és akkor TJ Warren leigazolása. Én értem, hogy miért igazolja le valaki TJ Warren-t, nem ezzel van a bajom. A 6,5 milliós szerződés, vagy mennyi lett végül 6, nem tudom, ezen a szerződésen, ha ő véletlenül egészséges lesz, és visszatér a formája csak a szezon második felére erre, nála meglehetősen kicsi az esély, ezt tényleg tegyük hozzá, hogy sajnos krónikusnak tűnnek a sérülései, egyértelműen sérülékeny, nehéz ebben bízni. De ennyiért megpróbálod. Teljesen okés. Miért a Netsz? Miért a Netsz próbálkozik ezzel? Mert most ez egy egyéves szerződés, nyilván, tehát ilyenkor a játékos is úgy van vele, hogy azért köt egyéves szerződést, akár kis összegen is, hogy ha úgy van, akkor a következő évben megkapja azt, amit a sérülések elvettek tőle. Tehát mondjuk 3 év 60 milliót. Mert azért a Warrenért ennyit biztos adtak volna, amit most mondtam. Sőt. Ezt nem a Netsz fogja tudni neki megadni, az is teljesen kristálytiszta, ha csak addig nincs akkora takarítás, hogy hirtelen már cap space csapat lesz, ez azért nem szokott egyik évről a másikra menni. Tehát magyarán ő itt a Netshez azért ír alá, hogy aztán az ő általa jónak vélt verzió az, hogy ő nagyon jól játszik, és a következő évben valamelyik másik csapat, aminek van erre pénze, adjon jó sok pénzt. A Nets ezzel sem rövid, sem hosszú távú befektetést nem csinált, ilyen húzást csak akkor csinálok, hogyha azt hiszem, hogy a bajnok csapatom, amelyik nagyon jól védekezik, ahhoz egyetlen egy ilyen játékos hiányzik.
Igen. Nem lehet megmagyarázni, mert ráadásul ez is ugye utána. Azt hiszem a Durant...
Bőven, ez bőven utána. Bőven hát ez majd, nem tudom, majdnem egy héttel.
Igen. Majdnem egy héttel, mert előtte történik, akkor érted. Lehet, hogy esetleg már előtte elkezdtek beszélgetni róla, és beígérték neki szóban, nem tudom. Mert ugye ezt tudjuk, hogy a tempering az konstans, és mindenki csinálja.
Tehát a Jalen Brunson
ügy... Neki már hónapok óta megvolt a...
Na jó, de azért érted, hogy van legalább pár csapat, amelyik úgy tesz, vagy nem tudom, nem, elindul a free agent season, és 0:01 perckor bejelentenek egy sign and trade-et. Tehát egy ezek
tehát ez előre, lehetetlen. Előre, meg előre, igen, mert ugye a Brunson szerződésnél már előtt egy héttel a konkrét szerződési feltételeket ismer, hogy aki megszelőzködték, de ez vicc volt, igen. Ja, nincs értelme semmi, tehát így, hogy ugye nincsen náluk a pick, akkor se lett volna értelme, de így meg aztán végképp semmi, mert akkor még ha náluk lett volna, akkor tudod azt, hogy oké, megnézzük ezt a játékost, ha nem jön be, akkor tovább erősítjük a csapatot, és akkor mondjuk a picket bedobjuk. Hát, hogy nem kell feltétlenül a picket tankolnod, mert ha van picked, akkor az azt jelenti, hogy az egy csere gyakorlatilag, egy csere lehetőség. Főleg ugye a mai piacon, ahol elsőkörösök azért nagyon jó játékosokat tudnak érni, mert ugye minden a draft, meg minden a saját magad által kinevelt játékosok, de igen, tehát így nincs irány, de tulajdonképpen nem is nagyon lehet irány, mert nincsenek draft pickjeit, tehát nincs.
Még azért a Filipár draft pickje így is ott van, csak ezeket most pont nem kótyavetjelném, mert tudod, lehet, hogy úgy vannak vele, hogy aztán Durantért úgy is annyit kapnak, hogy tök mindegy, nem tudom, tehát hogy ez is benne van a pakliban. Mert ja, ha itt, igen, szerintem, hogyha itt Scottie Barnes nem ajánlja be a Raptors, akkor bárki jön a szóba jöhető, tehát Siakam, Jaylen Brown, Brandon Ingram, Ayton és Bridges, bárki jön bármilyen kombinációban, amellé legalább 4 draft pick.
Brownról pletykáltak, volt bármilyen pletyka?
Nem hallottam.
Ja, az csak úgy felhoztam a nevét, mert szerintem a Térum Durán dúlnak sem értem, nem lenne a világon.
Tehát ha már itt tartunk, valóban. Csak ugye ezért érdekes ez az egész téma, hogy ha itt Scottie Barnes nem kerül be az üzletbe, akkor 4-5 draft pick biztos, hogy jön majd Durantért. Ugye mondjuk van egy ilyen nagyon durva pletyka, ezzel talán lezáratjuk a mai adást, hogy állítólag mielőtt még a Gobert csere végbe ment volna, ugye tárgyalt a Timberwolves-szal is, meg gondolom, az összes csapatnál kérdezett. És hogy Karl Anthony Towns és 4 első körös.
Meg szerintem Edwards is, nem?
Nem. Towns? Ez lehet, ez már tudod, ahogy így a szóbeszéd terjedt, hogy a végén az egész csapat.
Még extrémebb legyen.
Igen. Na jó, de Karl Anthony Towns és 4 első körös. Tehát értem, hogy Durant milyen kaliberű játékos.
De
33 éves, 34 lesz.
33. Igen, mert hogyha a Warriors verzió lenne, és a Warriors csere előtt, akkor simán. Akkor nem, hogy odaadod Tánzt és 4 picket, akkor odaadod Anthony Edwardsot is, hogyha kérik, mert az egy olyan kaliberű játékos volt, mint LeBron, aki konkrétan a
ők
évekig 1/2. 1/A, sőt, hát akkor már Durant 1/A, 1/B státuszt kihozott nagyjából. Igen. Mert én nem értettem egyet fele, de volt, aki őt tartotta liga egyértelműen legjobb játékosának. Szóval ja, az más kaliber volt azért.
Én csak ezt mondom, hogy ha most így áll a Brooklyn Netsnek a, hogy is mondjam, amit kérnek, akkor azt is el tudom képzelni, hogy Durant még pályára lép Brooklyn mezben, mert lehet, hogy ez csak jövő februárra vagy jövő nyárra fogja valamelyik csapat hát úgy gondolni, hogy akkor ezt kifizeti, vagy a Nets lejjebb venni az árat, és igazából Durantnek egy szava sem lehet, mert oké, hogy cserét kért, de az ő reál értéke az valóban nem ennyire magas, de valóban rohadt magas.
Annál úgy több értelme van a Netsnél is, tehát hogy még egy rossz csomagot elfogadni, annál sokkal több értelme van annak, hogy abban bizony meggyőzöd Durantot, hogy ezt az évet még tolja le teljes erőbedobással, és abban bizony, hogy ezzel párhuzamosan Irvinget is meg tud győzni, hogy adjon bele mindent, és akkor van gyakorlatilag egy majdnem contenderünk. Tehát ennek is sokkal-sokkal több értelme van annál, mint elfogadni egy közepes csomagot most.
Ez pontosan így van. És ugye nyilván az a félelem, és fú, de csúnya vége lenne annak, hogyha tolna egy Hardent, tehát a Houstonba látott Harden. Igen. Igen. Hát nem is az, hogy kiül. Ugye Harden az nem kiült, hanem visszajött dagadtan, és nem igazán szeretett visszajönni.
Mondjuk Kédi nem tud megkézni szegény, tehát ezzel nem tudja ugye sarolni.
Igen,
az ember próbál az ember izmot felszedni 20 éve. Nagyjából sikerült is, de hát ugye meghízni, ő nem tudom.
Az nem fog menni, igen.
Ahhoz brutális diéta kéne nála.
Én azt gondolom, hogy így nagyjából a végére értünk a podcastnek. Ezt jelzem egy mondattal. Elkezdődött a Summer League. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Itt lettem. Egy-két összefoglalót láttam, de ennyi elemzés elég volt.
Ennyi elég. Majd bemondjuk azt is, amikor véget ért. Nem, tehát van egy-két fiatal játékos, aki a jót villant, akkor úgyis majd a csapat elemzéseknél megbeszéljük, úgyhogy nem kell aggódni.
Igen, Jane Hardy, James mondta, még meg kell tanulni a nevét az új sztár rookie-nek ezek szerint. Jane Hardy 30 pontjára majd beszélünk, amit ma este 10-től fog megdobni.
Na, jól van, tudtam, ma még ma kimegy az adás, ezt mi így élesbe pénteken vesszük fel, úgyhogy aki pénteken hallgatja, az majd a Summer League-re egy kicsit csatornázva.
Látja 4 pontot és a 2/11-es dobott.
Meglátjuk. Jól van, akkor köszi szépen még egyszer, és kedves hallgatók, nektek is köszönjük a támogatást, hogy velünk vagytok, a jövő héten jelentkezünk két podcasttel, a másodikat még nem tudjuk, lehet, hogy összehozzuk ezt a mailbageset, és itt újra mondanám, hogy küldjetek akkor ilyen kérdéseket, hogy az NBA belső működésével kapcsolatban, hogy mi pontosan hogy működik a hétköznapokkal kapcsolatban, megpróbálunk erre a nyár során valamikor összehozni egy adást, amiben válaszolunk, és remélem, hogy akár jövő hét végére. De a következő adásunk, amit már régóta ígérünk, összerakjuk a top 30-at, vagy top 40-et, jelenlegi játékos lista tírek alapján, ezt ugorjuk majd meg Zolival a következő, valószínűleg kedden kijövő, de esetleg szerdán kijövő adásban. Úgyhogy addig is minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.